Sziasztok! Ez itt a Laba Hungary Okosnak Lenni Jó csatornája, ahol piacvezető cégek elismert szakembereivel beszélgetek. A Laba egy több éves múlttal rendelkező nemzetközi üzleti iskola, ami már hazánkban is megnyitotta online kapuit. Ha elkötelezett vagy a szakmai fejlődés iránt, és szeretnél a legjobbak közé tartozni, akkor fedezd fel a Laba kurzusait. Bitai Andrea vagyok, és Laknár Tamás agilis coachcsal beszélgetek, aki olyan cégeknek segített az agilis transformációban, mint a General Electric Digital, a LogMeIn és a Telekom. Szia Tamás, örülök, hogy itt vagy.
Szia Andi, én is örülök, hogy itt lehetek veled, és beszélgetünk.
Először is szerintem pontosítsuk kicsit azt, hogy mit csinál az agilis coach, és miben más, mint az, akit mi így a köznyelvben egyszerűen coachnak nevezünk.
Jól indított szerintem a kérdést. Egy agilis coach is alapvetően egy coach viselkedést kell, hogy hozzon. Tehát segít egy kliensnek megoldani a problémáját úgy, hogy a klienst nem váltja ki, hanem a klienst vezeti rá arra, hogy a kliens rájön a saját megoldására, amiben aztán megtalálja a saját lépéseit és eljut a kitűzött célhoz. Uh-huh. A különbség az az, hogy itt alapvetően ilyen üzleti célokat szoktunk megfogalmazni, kifejezetten mostanában nagyon releváns különböző üzleti területeken az, hogy minél ügyesebben, jobban, gyorsabban le tudjuk reagálni a környezetünk, a piac, a konkurenciának a lépéseit, és minél gyorsabban tudjunk reagálni a felmerülő változásokra a szervezeti szinten. Hogyha most nagyon tömöríteni akarok, akkor valami ilyesmiről lenne szó.
Szerintem a következő kérdésre valahol már ebben benne volt a válasz, de azért fölteszem neked, hogy mi adja az agilitás üzleti értékét?
Valahol nem innen ered, ahogy ezt említettem, hogy sokszor elveszünk, mikor hétköznapi agilitásokról beszélünk, sokkor elveszünk abban, hogy Scrum, meg Daily Scrum, meg milyen hosszú legyen a sprint, meg ki rakja hova a dolgokat a backlogon. Mm. Alapvetően üzleti cél szinten meg kell tudnunk fogalmazni a szervezeti szempontból, hogy mit szeretnénk elérni, és ezek általában olyasmik kellenének, hogy legyenek, hogy konkurencia elleni szituációban könnyen tudjunk reagálni, gyorsan tudjunk reagálni, hogyha jön egy bármilyen világhelyzet, amik az utóbbi években bőven reprezentálták magukat, azokra is tudjunk gyorsan reagálni. Kifejezetten ez akkor szokott izgalmas lenni, hogyha a szervezet elismeri azt, hogy nem tud mindent, és nem 100%-ig biztos mindenben, és hogyha gyorsan tudunk reagálni, akkor a saját esetleg zsákutcáinkat is hamar felismerjük, és azokból hamar ki tudunk jönni, és valahol így jutunk el oda, amivel szokták kezdeni a kliensek, hogy hatékonyság. Uh-huh. Mert ez egy nagyon nehezen definiálható dolog, hogy hatékonyság, és sokszor ez egy erőforrás optimalizálást ért, vagy ez alatt sokszor erőforrás optimalizálást ért az ügyfél, és amire az agilitás igazából nagyon jó, az a hatásosság, hogy ne az erőforrásainkat minimalizáljuk, hanem a hatásunkat próbáljuk maximalizálni.
Hmm. Ez nagyon, nagyon jól hangzik. Említetted azt, hogy fontos az, hogy könnyen felismeri a szervezet azt, hogy nem tud mindent. Ezt könnyen felszokták ismerni egyébként?
Nem. Uh-huh. Nem, minden agilis transformáció első szakaszában szoktunk azzal találkozni, hogy mikor elkezd nehézé válni a következő lépés, akkor el szoktak jönni azok a kommentek, hogy de hát itt olyat nem lehet. És akkor erre hallhatunk különböző verziókat, hogy de hát itt olyat nem lehet, egy startupnál lehet, de mi nem startup vagyunk, mi egy nagy cég vagyunk, itt olyat nem lehet. Vagy lehet ezt fordítva hallani, hogy hát ilyet egy nagy cégnél lehet, de egy ilyen kis startupnál nem lehet. Vagy attól függ, hogy ki honnan nézi, de minél előszokott fordulni ez a pont, ahol előjönnek ezek a, ha megengedetlen szabad egoistának hívni ezt a hozzáállást, hogy mi különlegesek vagyunk, mi egy másik cég vagyunk, és természetesen minden cég, minden szervezet egyedi, de De ahhoz, hogy előre tudjunk egy ilyen folyamatban lépni, el kell ismernünk azt, hogy egy bizonyos szempontból viszont egy vagyunk a sok közül, és ezt már nagyon sok cégnél megcsinálták, és nálunk is meg lehet csinálni, az a kérdés, hogy akarjuk-e. És hogy vagyunk-e hajlandóak áldozni érte, mert minden valami áldozatba kerül.
És a te feladatod ilyenkor rávezetni a céget arra, hogy már pedig ezt lehet?
Valahol igen. A legtöbb esetben szervezetek, amikor eldöntik azt, hogy szeretnének egy ilyen agilitást a szervezetükbe, nem feltétlenül vannak képben azzal, hogy ez mit jelent, hogy fog azt kinézni, vagy mivel jár, vagy mik a lépései. És sok esetben van egy ilyen magas szintű elképzelés, hogy ide akkor kellene valami agilitás, és az, hogy az mit jelent, azt el kell vinni, és az, hogy hogyan lehet, meg egyáltalán lehet-e, azokat nyilván útközben kell feltárnunk. Én sem tudom egyből mindenkinek azt mondani, hogy már pedig itt lehet és van értelme az agilitásnak. Ez azért egy feltárás kérdése az én számomról is, mert nem mindenhova kell, nem mindenhova szükséges, és nem mindenhova van értelme ennek, ezt is meg kell találni.
A COVID milyen hatással volt a munkádra? Mennyiben változtatta meg például a feléd támasztott igényeket?
Mikor bejött a COVID, akkor én elég megijedtem. Mert alapvetően tudom azt, meg tudtam akkor is, hogy csinálják ezt a szakmát emberek távolról, vagy távoli munkában, de ezt sose láttam, és nem igazán hittem benne. Ez azt jelenti, hogy az én munkám, meg a hozzám hasonló emberek munkája, az alapvetően úgy nézett ki, hogy benn voltunk az irodában, és a csapatokkal dolgoztunk, és nagyon-nagyon fontos a mi munkánkhoz az, hogy lássuk az emberek közötti dinamikákat. Hogy lássuk azt, hogy épül-e a csapat, tudnak-e az emberek jól együtt kommunikálni, együtt dolgozni, és legyen egyfajta összhang ebben az egészben. Igen. És abban a pillanatban, hogy mindenki hazament, és kamerával vagy kamera nélkül próbáltunk otthonról dolgozni, nagyon nehéz volt ezt elképzelni, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni. És ez jönnek mellé az egyéb dolgok, mint például eszközhasználat, hogy én imádom azt, amikor az emberek whiteboardokon rajzolva együtt gondolkodnak, post-itekkel vezetjük, hogy mit csinálunk, prototipizálunk, mert minden egyes digitális eszköz sokkal jobban megszabja azt, hogy mit tudunk és mit nem tudunk csinálni, bekorlátod. És ezt is elvette természetesen az otthoni munka. Aztán azóta találtunk rá alternatívákat, de akkor én nagyon megijedtem azért is, mert abban az időben én menedzsere voltam másik agilis coachoknak, és nekem volt egy extra felelősségem, hogy nekem számukra meg kell tanítani azt, hogy ezt hogyan kell jobban csinálni, vagy legalább ugyanolyan szinten otthonról. Úgyhogy ez nagy kihívás volt.
És hogyan tudtad megoldani úgy nagy vonalakban elmesélve ezt?
Elindultam online nyilván, és elkezdtem kutatgatni, hogy ki hogyan csinálta ezt már korábban. Mert, mint mondtam, voltak erre már példák. Igazából az az érdekes, hogy például a Scrum-nak a szerzői korábban úgy fogalmaztak, hogy igazán az a jó munkavégzés, hogyha a különböző felek lehető legközelebb vannak egymáshoz, és könnyék bökésnyire tudnak kommunikálni egymással, és később ezt módosították arra, hogy remote vagy home office világban el lehet érni ugyanazt az eredményt, ugyanazt a féle jó csapatot, de azért ebben benne van az, hogy az nehezebb. Ami kellett ehhez az, hogy elteljünk olyan online eszközök használatára, amik tényleg ezt a fajta csapatmunkát támogatják, azt kellett hozzá, és arra kell továbbra is mindig erősíteni, hogy aki otthon van, az ne féljen, ne rettegjen, és szívesen kapcsolja be a kamerát, miközben beszélgetünk. Azt kell hozzá, hogy megértsük, hogy ez hol szükséges, és hol nem szükséges, és hogy valahogy egy jó egyensúlyt találjunk a között, hogy az egyéneknek mi az érdeke, és mi a kényelmes, és hogy lehet ebből mégis egy közös munkát, egy csapatot összehozni, hogyan tudunk akár együtt kódolni, vagy más munkát végezni, szinte, mint hogyha egy számítógépnél ülnénk egymás mellett beszélgetve, ezeket kellett kitalálni. De hát ennek van még rengeteg részlet, amiben talán most nem menjünk még bele.
Igen, talán kicsit ide köthető azért az a kérdés még, hogy az embereknek nem csak az változott meg, ugye, hogy otthonról dolgozik, vagy egy munkahelyről, hanem picit az is, hogy valaki külsősként vagy belsősként dolgozik egy-egy munkahelyen. Én azt tapasztaltam legalábbis, hogy sokkal rugalmasabbak lettek ilyen szempontból a cégek. Az agilis coach, az szerinted belsős vagy külsős legyen inkább?
Ez egy izgalmas kérdés. Ugye van egy olyan régi mondásunk, amit nem biztos, hogy most pontosan idézek, de hogy nehéz az embernek otthon profétává válnia. És sok esetben ebben most belehozok egy későbbi témát is talán, hogy nyilván mostanában nagyon nehéz jó szakembereket találni szinte bármilyen piacon, vagy bármilyen munkaerőt. És nagyon nehéz azt is elérni ebből kifolyólag, hogyha esetleg elkezdünk kiképezni Scrum Mastereket, akkor ők ott, ahol eddig voltak a saját csapatuknál, tudjanak változást elérni, mert meg kell változtatni az emberek szemében azt, hogy hogyan néznek rájuk. Egy kicsit visszakanyarodjak a kérdésedre. Igazából egy összhang az, ami ideális szerintem ilyen szempontból, mert hogyha felveszünk, tegyük fel egy cégnél, felveszünk külső embert munkaállományba alkalmazottként, és azt mondjuk, hogy gyere, segíts nekünk ebben megváltozni. Ennek az embernek nagyon kevés rálátása lesz a múltra, hogy ez a szervezet miért úgy működik, ahogy működik, és egy szervezeti változás az őrületesen nehéz, anélkül, hogy ismernénk azt, hogy mi hogyan történt eddig, és miért így alakult ki. Uh-huh. Pedig ez az ember kívülről tudja hozni azt a fajta szaktudást, amit máshol összeszedett. És valahogy ez, így jutnék el a konklúzióhoz, hogy szerintem az ideális, hogyha vannak olyan belső embereink, akik tudják ezt segíteni bármilyen szempontból. Lehet, hogy ő agilis coach pozícióban van, lehet, hogy nem agilis coach pozícióban van, de átlátja a szervezetet, és tud segítséget adni ahhoz, hogy mi miért alakult ki. És ehhez kell egy külső ember, aki pedig vagy kontraktorként dolgozik, vagy más formátumban, de aki meg kellő tapasztalatot hoz magával, és van egy kvázi súlya annak, amit mond. Szóval valahol oda próbálok eljutni, hogy sok esetben nem az a megoldás, hogy felveszünk valakit kívülről, aki majd megcsinálja ezt az egész transformációt, ami számunkra, mert ennek az embernek nem lesz múltbéli ismerete a szervezetünkről, nem tudja átlátni azt, hogy mi miért van, esetleg a fennálló politikai viszonyokat, amik valamilyen szinten mindig vannak. Egy belső emberként pedig, hogyha valakit kitanítatunk, hogy segítsen nekünk ebben, akár van egy korábbi szervezeti ismerete, neki nehéz lesz átütni azt a fajta határt, hogy jó, de hát ez csak a mi beosztottunk, miért hallgassunk rá, mi vagyunk a főnökök, mi azt majd tudjuk. És a kettő kombinációja az, ami szerintem igazán izgalmas, ahol vannak belső szakértőink, és van a külső szakértőink is a témában, akik együtt egymást támogatva tudnak ezen dolgozni, és nagyon fontos, hogy egymást támogatva, mert a kettőnek a hátrányát kell, hogy legyőzzük, és hogyha tudunk egy ilyen csapatot összerakni, akkor az tud nagyon ütőképes lenni szerintem egy ilyen szervezeti átalakítás lebonyolításában arra, ugye folyamatosan visszajelzést kell gyűjtenünk, és ezt is ők jobban át fogják látni, hogy az emberek hogyan élik meg ezeket a folyamatokat, és kívülről ez hogyan néz ki egy még nem beavatott szem számára.
Uh-huh. Azt hogy látod, hogy a jövőben vajon inkább maradunk ebben a távmunka megoldásban, vagy újra abba az irányba fogunk haladni, hogy az irodai munka az az értékesebb?
Jövőt sajnos nem tudok mondani, akkor megvenném a lottó szelvényt természetesen, de nekem van egy olyan elképzelésem, hogy lesz még olyan idő, amikor egy álláshirdetésbe beírva azt, hogy van irodánk, ahol be lehet jönni, az egy érték lesz. Uh-huh. Most nagyon belekényelmesedtünk szerintem abba, hogy otthonról lehet dolgozni, és nem kell bemenni, és papucsot se kell venni, zokniban ideülök a számítógép elő, esetleg pizsamában, és az egész munkanapot el tudom tölteni. Van, akinek ez kényelmes, van, akinek kifejezetten hiányzik az iroda. Én egy szervezeti egészség és agilis coach szempontból azt tudom mondani, hogy nagyon fontos az, hogy rutinosan találkozzunk egymással. Azok az emberek, akik együtt dolgoznak, azok lássák egymást, és legyen háromdimenziós tapasztalat. Korábban említettem, hogy voltak olyan cégek, ahol a COVID előtt is alapvető volt a távmunka. Ez úgy nézett ki bizonyos esetben, hogy a világ bármely pontjáról dolgozhattál. Az volt erre kvázi a gyógymóduk, vagy a kitételük, hogy viszont van az évben az az egy hét, amikor mindenkit odarepítünk erre az egy helyre, és egy hétig együtt vagyunk, kirakjuk azt, hogy a következőben mit, hogyan fogunk csinálni, ha az erőpünk, és akkor onnan tudjuk folytatni. Mikor az egyik korábbi cégnél dolgoztam, akkor ott is az volt a menet, mikor még erre futotta, hogy a budapesti és a párizsi csapatok negyed évente meglátogatták egymást, kirakták a következő negyed évüket, és utána ezt lehetett végrehajtani. Ugye itt arról van szó, hogy négy csapatnyi ember, mindegyik nem csak a menedzser, meg a XY vezetők, hanem mind a négy csapat tokkal vonóval fölült a repülőre, és eltrepült meg másik negyed évben vissza. Uh-huh. És valami ilyesmit kell szerintem nekünk is megvalósítani. Amit én igyekszem mondani, vagy ami szerintem egészséges, az az, hogy két hetente egy napot töltsünk csapatostól együtt benne az irodában, vagy felőlem lehet a parkban is, mindegy. Csak legyünk egy helyen, és legyen szemtől szembe kontaktus, tudjunk egymással egyenesen beszélni, ne legyen az a dilemma, hogy vajon a másik ember figyele. És hogyha ez megvan, akkor ezt ebből táplálkozva azt a következő egy vagy két hetet el tudjuk tölteni otthoni munkával, amikor aztán megint találkozunk. És valahogy egy ilyen rutint kell szerintem bevezetni abba, hogy az emberek találkoznak és együtt uh-huh. dolgoznak.
Uh-huh. Igen. Ez...
Szerintem ez lesz a jövő, majd igen. Lehet, hogy már a jelen is bizonyos esetekben.
Ideálisan hangzik, az biztos. Ha már így a jövőbelátást említettük, akkor mi a véleményed arról, hogy mi lesz az agilitás után, abban az értelemben véve, hogy amikor ezek a kifejezések már elhasználtnak, számítanak, vagy amikor egész egyszerűen alapvető tudássá válik?
Egyszer voltam egy konferencián, ahol feltették ezt a kérdést, és nekem nagyon tetszett ott egy válasz, hogy alapvetően nem biztos, hogy ez az agilitás dolog, ez csak egy trend és múló divat, vagy én nem hiszek abban, hogy ez az lenne. Az már elképzelhető, hogy annyira gyorsan próbálja mindenki ezt használni egyértelműség vagy tisztaság nélkül, hogy ezek a szavak elhasználódnak, és mikor azt mondjuk, hogy Scrum, meg Agilis, akkor sok ember már azt mondja, hogy aha, ilyen szervezetben nem megyek, mert ez nem jó. Az előző cégnél is ezt csináltuk, és utáltam, és hagyatok ezzel békén. Uh-huh. Ez nem azt jelenti, hogy az Agilis működésnek rossz értékei vagy irányai lennének. Ez inkább arról szól, hogy próbáljuk ezeket a dolgokat implementálni, és nem mindig sikerül elsőre. És ennek lehet az áldozata, következménye, hogy elkezdjük nem szeretni ezeket a dolgokat. attól még én azt gondolom, hogy a jövő munkavégzése az továbbra is egy kollaboratív munkavégzés kell, hogy legyen, mert csak kollaboratívan tudunk igazán izgalmas, komplex, nehéz problémákat megoldani, mert közelítjük az egyetlen emberi kapacitást, és sokkal könnyebben skálázunk probléma megoldó képességet, hogyha embereket összekötünk egymással. És alapvetően erről kellene, hogy szóljon ez az egész dolog. Uh-huh. Közben lehet, hogy a szavakat elhasználjuk, de valahol mégis erre szerintem kell, hogy menjen tovább ez a dolog. A másik, ami szerintem sokkal izgalmasabb, amit felvetettél a kérdésben, és azért is izgalmas, mert én szeretném, hogyha egy ilyen világban élnénk, ahol az én szakmámra nincsen szükség. Nekem ez a küldetésem, hogy ne legyen rám szükség. Hogy mit fogok utána csinálni, majd kitalálom, az majd egy akkori probléma lesz. De én nagyon-nagyon szeretném azt, hogyha egy olyan világban élnénk, ahol együttműködni, csapatként dolgozni, egyéneket motiválni, és egy szervezetnek jó egészséges célokat kitűzni, ezek alapvető dolgok lennének, és az emberek jönnek a óvodából, iskolából, nem tudom, hogy honnan, és ezt magukba isszák tulajdonképpen, uh-huh. és nekem ezzel nem kell foglalkoznom. Ez egy zseniális világ lenne, gyönyörű világ lenne, és nem akarok azzal foglalkozni, akkor majd mi lesz a szakmám, mert akkor szívesen fogok dolgozni rengeteg szervezetnél.
De egyébként mennyire látod azt, hogy ténylegesen ebbe az irányba haladnánk? Akár céges szinten, akár emberileg, de akár olyan tekintetben, hogy mennyire kiterjedt a te szakmád, vagy mennyire széles egyáltalán a hasonló szakemberek köre?
Most éppen nem tudom azt mondani, hogy egyértelműen erre haladunk. Szerintem az utóbbi 2 év, amit eltöltöttünk ilyen otthoni munkavilágban, az még ráerősített arra a trendre, amit talán tényleg ilyen van, hogy egyre fontosabb az az individuum, hogy egyre fontosabb mindenkire figyelni, és ez egy jó dolog, de ezzel emberek valamilyen szinten vissza is élnek, vagy nem mindenki tudja ezt jól kezelni, és most lehet, hogy kicsit ilyen társadalom kritikusan fogok hangozni, de szerintem alakul egyfajta ilyen elitizmus is a munkavilágában, hogy nekem aztán nem mondja meg a cég, hogy be kell mennem az irodába, mert majd én azt jobban tudom. Uh-huh. És ez egy olyan fajta hozzáállás, mint amit az elején említettünk a szervezetek számára is, hogy máshogy csinálja, de én majd azt tudom, hogy kell, én különleges vagyok. És egy ilyen világban igazából az egyetlen probléma, hogy ilyen embereket meg kéne próbálnunk még mindig csapatokban tartani és együttműködésre bírni, vagy támogatni az ő együttműködésüket. És ahogy ez eszkalálódik, egy ilyen fajta életstílus, annál nehezebb csapatokat összetartani. Ahogy talán te is céloztál rá, a mostani időkben egyre nagyobb az egyéni munka, a távoli munka, a freelancer vagy kontraktor lét, ahol az ember nem akar része lenni a csapatnak, és ez nagyon megnehezíti ezt a fajta működést, amiben én hiszek, hogy próbáljuk csapatokat, stabil, fix csapatokat kialakítani, akik tudnak és akarnak egymásra támaszkodni. Akár szakmailag, akár még azon túlmenően is, hogyha van hozzá kedvük. Úgyhogy nehezedik szerintem az a dolog, még az utópia ellen megyünk egy kicsit, De ahogy mondtam, remélem, hogy rövid időn belül megérkezünk oda, hogy kifejezetten érték lesz, hogyha egy szervezetnek van irodája, és oda be lehet menni, és lehet találkozni egymással, és tudunk egymáshoz kötődni, mert azért a COVID alatt is megláttuk, hogy nagyon sok embernek hiányzik az, hogy más emberek legyenek körülötte, igen. Mert ez inspiráló tud lenni.
Igen, igen, abszolút egyetértek ezzel. Nem tudom, mennyi rálátásod van a nemzetközi trendekre, de mit tapasztalsz, hogy mennyire mások itt a folyamatok nálunk, mint a világ más tájain?
Nem akarok túlságosan általánosítani, gőgös lenne azt mondani, hogy én ezt tudom, tudom erre a válaszra, erre a kérdésre a választ. Uh-huh. Valahol egy izgalmas világ vagyunk Magyarország, félúton, kelet-nyugat, dél és észak között, és szerintem nem lehet azt mondani a magyar munkakultúrára, hogy ilyen keleti hozzáállású. Látjuk azért ennek a nyomát, hogy van egyfajta ilyen erőpolitika, meg a legtöbb esetben az ilyen nagyobb munkákat, és nem kell messzire gondolni, csak akár a körülöttünk lévő munkákat, az kapja meg, akit ismerünk, tehát van egy ilyenfajta hozzáállásunk. Emellett próbálunk nyugati világban is élni, ahol mások az értékek, és próbálunk kicsit szakmaiabban, professzionálisabban hozzáállni a dolgokhoz, tényleg eredmény és hatás alapon gondolkodni. Szóval igazából attól izgalmas ez a magyar munkavilág, hogy a kettő között vagyunk, és nem lehet egyértelműen emígy vagy amúgy kezelni a szervezeteket vagy az embereket. Azért fontos itt, hogy itt a kinek a kicsodája, és mióta van a melyik szervezetben, és őt nem lehet csak úgy arrébb rakni, kirúgni, mert hogy ő a valakinek a valakije. De közben meg nem is akarunk arra hagyatkozni, hogy eddig is megálltunk a lábunkon, akkor holnap is megállunk a lábunkon, mert mi is valakinek a valaki vagyunk, hanem emellett vannak olyan ambíciók is az emberekben, a szervezetekben, hogy de azért rakjuk oda magunkat, hozzunk létre valami igazán király dolgot, és a kettő között kell lavírozni. Szóval nem tudom, hogy válaszolok-e közben a kérdésedre, de abszolút. De szerintem ettől izgalmas ez a magyar munkavilág.
Igen, igen. Most eddig igazából csak a COVID-ot említettük, mint egyfajta ilyen befolyásoló tényező, de hát az a helyzet, hogy jelenleg is egy nem mindennapi helyzetben vagyunk, mégpedig arra gondolok, ami ez a várható, vagy egyesek szerint már benne vagyunk, de minden esetre ez a gazdasági válság mennyiben határozza meg most a munkádat? Olyan szempontból, hogy fel kell rákészítened például azokat, akikkel együtt dolgozol, vagy akár saját magadat?
Izgalmas kérdés. Megint csak nem látom át a teljes helyzetet, és nem tudok a tökéletes profita lenni ebben a témában. Ami biztosan ott van, hogy ez a kérdés így lebeg, mint Damoklész kardja az emberek fölött, hogy válság, nem válság, hogyan lesz, mint lesz, és valószínűleg ez az, amire fókuszálni kell. Ugye az agilitás az arról szól, bizonyos szempontból, hogy ezeket a bizonytalanságokat kimondjuk, elismerjük, és próbálunk úgy hozzáállni a világhoz, hogy ezeket tudjuk kezelni. És egyfajta rugalmasságot próbálunk létrehozni. Hogy konkrét példát mondjak, van, ahol az látható, hogy lassul az ipar, és ez az ipar lassulása bizonyos területekre kihat, és várható, X cégek tudják azt mondani, hogy hát akkor lehet, hogy a következő év, vagy a következő X év az nem olyan erős lesz, mint korábban volt, és akkor erre kell felkészülni. Ez nem kifejezetten az én szakmámat befolyásolja, itt inkább arról van szó, hogy ezeknek a szervezeteknek fel kell készülni arra, hogy hogyan fogunk egy ilyen időszakban is értékes terméket létrehozni, meg értékes szolgáltatásokat kirakni, és hogyan fogjuk persze emellett a legértékesebb dolgokat, az alkalmazottainkat megtartani, és őket úgy jutalmazni egy nehéz helyzetben, hogy nem menjenek el egy másik helyre, ahol esetleg könnyebb egy ilyen világban. Tehát a csapatok megtartása az egy kifejezetten nagy kihívás, de hogy egy kicsit kizúmoljak ebből a mélységből, alapvetően megint csak arról van szó, hogy az agilitás arról szól, hogy a szervezetek tudják a változásokat kezelni, és hogyha kialakítottunk egy ilyen szervezetet, és jön egy, belefutottunk, tegyük fel egy olyan piaci helyzetbe, ahol a termékünk nem annyira fontos, értékes, akkor fel tudjuk tenni ezt a kérdést, hogy oké, mi az, ami viszont ehhez közel van, és arra lesz szükség egy ilyen világban is, vagy ne adj Isten, arra nagyobb szükség van, mint korábban egy ilyen világban. Minden, és megint csak nem vagyok egy gazdasági szakértő, de azért azt is látjuk, hogy minden gazdasági válságból vannak azok a körök, akik jobban jönnek ki, mint korábban voltak.
Igen.
És egy ügyes agilis szervezet megtalálja viszonylag gyorsan azt, hogy mire kell átállni ahhoz, hogy egy új világban valahogy ebből akár még profitálni is tudjunk. Most csak így gondolok arra, hogy az otthoni munkavilágban előjöttek a mindenféle otthoni munkát segítő szoftverek, hardverek. Sok ideig nem lehetett webkamerát kapni egyáltalán, mert mindent megvették. Hirtelen előjött a kajaszállításnak a fontossága, és a többi, és a többi. Nem azt mondom, hogy erre kell ráállni pont, de meg kell találni azokat a pontokat a különböző szervezeteknek, ahol egy új világban tudnak új értékeket létrehozni, ami továbbra is kell, vagy még jobban kell, mint korábban. És nem tudom, hogy mi lesz ez a következő években, nem értek ehhez ennyire. Abban hiszek, hogy egy ilyen fajta nyitottságot fenn kell tartani, és folyamatosan azt kell figyelni, hogy mire van szüksége az embereknek, a jelenlegi felhasználóinknak, hol van egy rés, hol van egy olyan igény a világban, amit mi viszonylag könnyen ki tudnánk elégíteni, és ezáltal új értéket létrehozni.
Ez egy nagyon jó és fontos tanács így a végére, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és ezt a sok köszönöm. Hasznos gondolatot, és sok sikert kívánok a LABA kurzusodhoz is.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm, hogy végighallgattátok ezt az epizódot. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornára, hiszen hamarosan újabb beszélgetéssel várunk. Amennyiben felkeltette az érdeklődéseteket a LABA Hungary online üzleti iskola, akkor a csatorna leírásban és az epizód alatt megtaláljátok az elérhetőségét. Sziasztok!